4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Nevelőszülői képzést indít Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Miniszteri biztost kapott a Mátrai erőmű. Különleges leleteket találtak a Miskolc belvárosában zajló építkezésen. Disznó Cécó elnevezéssel programot szerveztek Bodrog keresztúron. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Nevelőszülői képzést indít Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat február 28-áig várja a jelentkezéseket. A képzésre kifejezetten a borsodi térségben élő, büntetlen előéletű, 24 évesnél idősebb embereket várnak, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a környezettanulmány és a pszichológiai vizsgálat után alkalmasnak talált jelentkezők képzését tavasszal kezdik meg. A karitatív hálózat a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve kis csoportos beszélgetésekkel a bizalmi kapcsolat kialakítására helyezi a legnagyobb hangsúlyt, írták. A bizalom a nevelt gyermek és a nevelőszülők, valamint a nevelőszülők és a hálózat munkatársai között hosszú távon segíti a gyerekek egészséges fejlődését, a felmerülő nehézségek megoldását, fogalmaztak. A tanfolyam alatt a leendő nevelőszülők kifogástalan életvitel vizsgálaton is átesnek, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, fűzték hozzá. A közlemény szerint a jelentkezés módjáról és feltételeiről a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat honlapján olvashatnak az érdeklődők. Villamos energia ellátás biztonságért felelős miniszteri biztos lett Horváth László országgyűlési képviselő, akinek feladata többek között a Mátrai erőmű működésének optimalizálása és az ehhez szükséges kormányzati segítség megszerzése lesz. Kiemelte, annak érdekében, hogy ne legyenek bánya bezárások, a lignitnek új használati módot kell találni, így például a mezőgazdaságban a termőtalajoknál kaphat nagyobb szerepet a szén. A részletekről Horváth László miniszteri biztost kérdezzük.
Nagy meghosszabbított kinevezés, nem az első, de azért ezt tegyük tisztába, hogy ez ugye Mátrai erőműről szól. Itt nyilván itt rendkívül sok munkahelyet ad a térségben lakóknak. Hogy mit jelent ez a miniszteri biztosi feladat?
Igazából ez a miniszteri biztosi megbízás akkor kelt életre, hiszen ez most egy meghosszabbítás. Azt jelenti, hogy nem az eljárási rendszerint a kormány nem meghosszabbítani tudja a megbízásomat, hanem mivel ez határozott időre szólt, ez a megbízatás, az előző, ezért most egy új megbízást kell adnia. A megbízás új, a feladat meg a régi. A Mátrai erőmű működésének az optimalizálása és az ehhez szükséges kormányzati segítség biztosítása. Tehát ha magyarra le akarom fordítani, ez már remélem valamennyivel érthetőbb, mint a megbízási cím. És igazából erre azért volt szükség, mert ha kicsit próbáljuk az emlékezetünket felfrissíteni, akkor 2022-ben nagyon kritikus állapotba került a Mátrai erőmű, mert egyrészt számos politikai támadásnak vált a céltáblájává. Emlékezzünk vissza, hogy sok zöld szervezet, meg akkori politikai pártok, azok követelték a Mátrai erőmű bezárását egyfelől. Másfelől pedig ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a Mátrai erőmű modernizálása az elkerülhetetlen. De ennek két útja van, vagy két haladási irány. Egyfelől elő kell készítenünk egy új és korszerű technológia telepítését a Mátrai erőműbe, Másfelől pedig, amíg ez az új és korszerű blokk el nem készül, addig meg biztosítani kell a jelenlegi technológia működő képességét. Hiszen az a helyzet, hogy a mátrai erőmű blokkjai, azok már régen túl vannak azon az üzemórán, amire tervezve lettek. 2000 üzemórára lettek tervezve, és már 300-on túl vannak. Ugye ennek az erőműnek a privatizáció után igazából nem történt meg a korszerűsítése, és még a német tulajdonból úgy került vissza a magyar tulajdonba, aztán állami tulajdonba, hogy igazából az elmúlt évtizedekben a régi tulajdonosok nem költöttek a felújításra, azt lehet mondani, hogy egy vasat sem. Márpedig az is világos volt, hogy a 2022-ben kialakult energiaválságos, háborús időszakban a mátrai erőmű szerepe az felértékelődik.
A Herman Ottó Múzeum régészei különleges leleteket találtak a Miskolc belvárosában zajló építkezésen, ahol a kivitelező a Szent István téren egy 90 lakásos társasházat épít. Az eddigi leletek között szerepel vaskori bronzból öntött nyílhegy, középkori pénzérme, ólomgolyó, egy ekevas, valamint egy pecsételő is. A leletek azt bizonyítják, hogy a belváros, vagy annak egy része minden bizonnyal már a római kor óta lakott volt, de már a vaskorban is élhettek itt emberek. A részletekről Gál Viktor, a Herman Ottó Múzeum régésze tájékoztat.
A beruházáshoz kapcsolódóan bizonyos szempontok szerint mérlegelve mindig szükséges régészeti megfigyelés, illetve megelőző feltárás végzése. Jelen esetben Miskolc belvárosában vagyunk. A beruházás közvetlen környezetében is található egy régészeti lelőhely, egész pontosan ez a Miskolc Szabadság tér, a mai Erzsébet térnek a elődje. 62-ben a Kossuth szobor és a villamosinek között volt egy leletmentés, ahol a római császárkori tűzhely nyomait találták kollégáim, és ebből kifolyólag a területen régészeti megfigyelést kellett biztosítanunk az elsődleges földmunkákhoz kapcsolódóan. Itt a kivitelező saját technológiájával szoktuk mondani, eltávolította a felső másfél méteres törmelékes, az egykori uszoda és egyéb épületekhez tartozó újkori bolygatásnak a maradványait, és ezt követően végezzük jelen esetben folyamatosan a gépi humuszolási munkákat, amely azt jelenti egyébként, hogy a régészeti kultúrrétegig egy úgynevezett rézsikannállal eltávolítjuk a földet, kialakítunk egy tükörfelületet, és ebben a tükörfelületben keressük a elmúlt koroknak a nyomait. Ez lehet akár 19. századi épületalapok, amiket találtunk, illetve a még régebbi középkori és őskori maradványok is. Az első régészeti tevékenységhez kapcsolódó munkák még tavaly indultak. December folyamán már több napot voltunk kint, amikor különböző alapozási árkokat, résfalaknak munkagödröket, pilléralapokat ásott a kivitelező. Ezzel részben az ő dolga, hogy megerősíti a területnek a határait, főleg az ott álló épületeket stabilizálják ezzel. Ezeknek az elsődleges földmunkáinál vonultunk ki először. Januárban két alkalmat követően indultak meg az előbb említett gépi humuszolási munkák. Innentől kezdve folyamatosan adjuk a szakfelügyeletet, napi 8 órában vagyunk itt a beruházó társaságában. Igen, mert párhuzamosan zajlik az ő munkavégzésük és a mi munkavégzésünk. Egy-egy részterületet kijelölnek nekünk, elvégezzük a gépi munkát, és meglátjuk, hogy ez negatív, esetleg pozitív eredményt hoz. Több olyan negatív területet már át tudtunk adni a kivitelezőnek, itt 1500 négyzetméterekről beszélek, amin ő tovább tudja folytatni a munkáját, illetve vannak olyan kisebb területek, ahol viszont régészeti korú objektumokba bukkantunk. Itt a munkát értelemszerűen picit lassítja a mi tevékenységünk, de rugalmasan kezeljük mind a két oldalról ezt a kapcsolatot, hogy nevezzem így. Lényegében az első etapban egy 10 objektumból álló kis csoportot, egy vaskori objektum együttest adtunk át, illetve tártunk fel, dokumentáltunk teljes körön és adtunk vissza a beruházónak munkavégzés céljára. Most egy nagyobb területen dolgozunk, a területnek az észak-nyugati sarkában. Itt körülbelül szintén egy 1000 négyzetméteres területről van szó, ahol 19. századi házalapok által bolygatott középkori, árpádkori, illetve vaskori objektumok feltárásán dolgozunk jelen pillanatban. A fémkeresős kutatás során a vaskortól egészen a 20. századi teridőszakot tudtuk lefedni leletekkel. Az első úgymond jelentősebb régészeti objektumból származó jelentünk, amit a közösségi médiában is felvetettünk, ez a késő vaskori három élő nyílhegy volt, mely alapján már nagyobb biztonsággal tudtuk megállapítani, hogy igen, akkor most egy késő vaskori, koracsászárkori objektum típussal, objektum halmazzal van dolgunk. De ezen kívül az Árpád-kori pénzek, középkori pénzek, gyűrűk, gyűszük, éppen ma került elő, feltételezhetően egy korai vagy újkori pecsét elő, pár töv merevítők. Ez a lényeg, hogy biztunk benne egyébként, hogy régészeti kori objektumokba is belőtközhetünk. Lényegében a belváros történetének a vizsgálatával kezdtük ezt a munkát. Tudtuk, hogy itt a telekhatárnál folyik a színva, a mai négysávos főútnak a oldalán. Ezzel számolni kellett, hogy a terület nem biztos, hogy lakott volt, de ahogy a terület elhelyezkedését néztük, és haladtunk egyre közelebb a főutca irányába, ami már a Árpád-kortól kezdve lakott volt, sőt, már a római császárkorban is különböző telepek alakultak ki Miskolc területén, és ez a területnek az északi részén, a főutcához közelebb eső részén meg is valósult. Itt szintén késővaskori, római császárkori gödrökkel, oszlophelyekkel, illetve most jelenleg folyik egy olyan veremháznak a feltárása, melyről egyenlően nem tudjuk még a pontos korszakát. A tisztítása során előkerült kerámiából feltételezzük, hogy Árpád-kori, esetleg középkori lehet, tehát a középkori Miskolcnak talán egy kis szegletét is meg tudjuk fogni. Ezen kívül, amit látunk még a területen, az kettő középkorinak gyanítható ház, egy császárkorinak gyanítható veremház. Ezek négyszögletes foltja, ilyen 3-4 méter oldalhosszúságúak, illetve számos olyan méter, másfél méter, akár 2 méter nagyságot is elérő egykori tároló, később szemetes gödörként funkcionáló gödröknek vagy gödöraljaknak a feltárásába kezdtünk bele.
Disznóvágás, kolbász és hurkatöltés, közösségi játékok és baráti beszélgetések várták azokat, akik részt vettek az elmúlt napokban Bodrog keresztúron, a Disznó Cécó elnevezésű programon, vagy táján a kolbásztöltő versenyen. A település apraját nagyját megmozgató rendezvényről Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Immár negyedszer rendezte meg a Bodrog keresztúr jövőiért egyesület a hagyományozó Disznó Cécó programját, melynek keretében az elejétől a végéig egy disznóülésen és feldolgozáson vehettek részt az érdeklődők. A közösségi program nem csak jó hangulatú, baráti együttlép alapja volt, hanem a régi, majd minden háznál tartott sertés feldolgozásának egykori hagyományos elemeit is felvonultatja és tovább élteti, mondta el Zöldi Bernadett szervező.
Idén a negyedik Disznó Cécó kerül megrendezésre, Fülöp a Gólya apartmanház és rendezvényházaknál. Ennek a rendezvénynek az a célja igazából, hogy a disznóölés hagyományát megmutassuk mind a fiataloknak, hogy hogyan is szedik szét a malacot, milyen részei is vannak, illetve hogy milyen hagyományos ételek készülnek, illetve az időseknek is szeretnénk kedvezni, hiszen itt a faluban szinte minden háznál tartottak sertést, és ugye ők szép emlékekkel látogatnak ki erre a rendezvényre. A Bodrog keresztúr jövőért egyesületnek ugye nem csak a tagjai, hanem bárki részt vehet a rendezvényen. Ugye a disznó bontását tekinthetik meg, illetve hurkatöltés kerül ugye sorra ezen a rendezvényen, illetve hagymásvérrel vártuk a reggel a résztvevőket, illetve kóstolhatnak ugye sült kolbászt, a sült hurkát, toroskáposzta készül, majd a tepertő is elkészül, amit megkóstolhatnak, illetve húsleves is ugye készül a friss húsikából, illetve itt a mai napon ugye egy nagyon jó hangulatú beszélgetésre jöhetnek össze a résztvevők, illetve a gyerekek tudnak tollasozni, íjászkodni, focizni, tehát egy egész napos programot kínálunk úgymond az ide kilátogatóknak.
Januárban egy hasonló programnak adott helyet Tája település is, ahol már kifejezetten a kolbásztöltés került górcső alá, de lehetett nevezni házi készítésű pálinkákkal is. A gasztronómia mellett közösségi játékokat kínáltak a résztvevők számára, valamint egy aznapra összeállított kulturális programcsokor, koncertek, esti táncház is szórakozást nyújtott mindazoknak, akik ellátogattak a tájai programra. Kalina Norbert művelődés szervezőt hallják.
Úgy alakult, hogy egy 10-15 csapat vett részt ezen a rendezvényen. Igazából 50-50 megosztásban, 50-50-be vannak helyi résztvevők is, illetve a környező településekről, többek között Golopról, Mádról, illetve Szerencsről, de akár Nyíregyházáról is jött egy csapat, úgyhogy eléggé változatos, heterogén kis összeállításunk van. Hát az időjárás az kissé ködös, kissé csípős, de a kolbászok is csípősek, úgyhogy passzol a kettő. És hát nem csak a kolbászt versenyeztetjük meg, hanem a pálinkát is. Minden egyes csapat egy házi készítésű saját pálinkát is nevezett a versenyre. Darts versenyünk volt, pingpong és még csocsó is. Hát ezeket nagyon élvezték a csapatok. Épp készülnek itt mögöttem a finomabbnál finomabb kolbászok. Úgyhogy itt táján nem csak hosszúak a kolbászok, hanem finomak is.
Kedves hallgatóink, regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán az ország nyugati-délnyugati felén túlnyomóan borult lesz az ég, keleten azonban fátyol felhős vagy derült idővel indul a nap, majd estére ott is nagyrészt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat-délnyugat felől terjeszkedik a csapadéksáv, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul vegyes halmazállapotú csapadék. A csapadékzóna északi részén havazás, napközben akár eső, déli részén főként délelőtt és este felé még havas eső, ónos eső is előfordul. A délkeleti szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 0 és plusz 8 fok között alakul. Az északkeleti részeken lesz a melegebb idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. A tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt elért pedagógusokat díjaztak a mai napon Egerben. Izgalmas kötetbemutatóra invitálja az érdeklődőket az Egri Bródi Sándor könyvtár. Élménynapot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Elkezdődött a Házasság Hete programsorozat Egerben is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az EGRI tankerületi központ a mai napon igazgatói értekezleten okleveleket adott át az EGRI Farkas Ferenc Zeneiskola alapfokú művészeti iskolában. Dr. Balatoni Katalina belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára adta át az elismeréseket a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt elért pedagógusok számára. Az EGRI tankerületi központ által fenntartott 35 köznevelési intézmény közül 4 EGRI iskola 20 pedagógusa részesült a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj pályázatban, valamint a MOL Új Európa Alapítvány is díjazott, ugyanis a cég kiemelten fontosnak tartja a tehetségek támogatása mellett a velük foglalkozó szakemberek pedagógusok munkájának elismerését is, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Dr. Balatoni Katalint a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárát hallják.
Olyan pedagógusok kerülnek díjazásra, akik tehetségeket gondoznak, és azt gondolom, hogy aki tehetségeket kísér, oktat, felismer, azonosít, az kiemelkedő munkát végez, hiszen egy olyan lehetőséget biztosít a gyermekeknek, amely során megnyílik előttük a világ, egy olyan terület, ami az ő sajátjukká válik. Itt elsősorban az a legfőbb cél, hogy a gyermekeket abban segítsük, hogy rátaláljanak a saját érdeklődési körükre, hogy amiben ők tehetséggel bírnak, azt kibontakoztassák, és szeretnénk megköszönni és elismerni azon pedagógusok munkáját, akik ebben kísérik őket, akik ott vannak mellettük, akik tudást adnak és teret adnak mindenhez. És a pedagógusok munkáját nagyon fontos, hogy minden módon elismerjük, ezért az elmúlt 2 évben egy nagyon jelentős béremelési programot is megvalósítottunk, ami 2024-ben indult, és 2025-ben tudtuk folytatni. Előző évben ez egy átlagos 32,2%-os emelés volt, idén pedig további 21,2%-os, ami azt az eredményt fogja hozni, hogy 2025-ben egy átlag pedagógus fizetés 844 ezer forintra tehető majd.
Magyarország egyik legzöldebb egyeteme, város a városban, ahol generációk tudása halmozódik fel, generációk óta. Így jellemezte a Nyíregyházi Egyetemet Vajda Ildikó a nemrégiben tartott élménynapon. Az egyetem oktatási elnök helyettese felhívta a figyelmet a közelgő jelentkezési határidőkre, valamint az új képzési, illetve továbbképzési szakokra, köztük az innovatív, kis- és középvállalkozói képzésre és mesterséges intelligencia alapjai nevű szakirányú képzésre is.
A Nyíregyházi Egyetem az utóbbi években egy dinamikus fejlődésen megy keresztül, amit továbbra is szeretnénk folytatni. Kiemel stratégiai célunk a nemzetköziesítés, de természetesen a magyar hallgatói létszám növelése is. Ahhoz, hogy a régióban tudjanak maradni, igyekszünk olyan képzési palettát kínálni nekik, amely ma a munkaerőpiacon elvárt. A hagyományos képzéseink mellett próbáljuk megújítani a képzéseinket. Olyan oktatók tanítanak nálunk, akik valaha a Nyíregyház Egyetemen vagy jogelődjén szerezték az első diplomáikat, akikből ma már hazai és nemzetközi szinten is elismert oktatók, kutatók adják át itt az ismereteket, de mondhatjuk azt is, hogy családbarát, illetve gondoskodó egyetem, hiszen aki hozzánk jön, ugyan nem nagy létszámú egy nagy tudományegyetemhez képest a Nyíregyház Egyetem, ugye alkalmazott tudományok egyeteméről van szó, nem nagy létszámú, ugyanakkor gyakorlatilag pont ebben van az előnye, hogy minden hallgatót szinte személyesen ismerünk, minden hallgatónak személyesen tudjuk az előrehaladását segíteni és a problémákat megoldani. Kiemelt szakjaink a másoddiplomás képzés keretében a pedagógus képzési területen vannak, ott különböző képzési időre tudnak bejönni a már diplomával rendelkezők, tehát 2, 3 és 4 fél éves képzésben tudnak részt venni a hozzánk bekerülők, de a szakirányú továbbképzési szakjainkat szintén ajánljuk a jelentkezőknek, 15 szakirányú továbbképzést hirdetünk. A legújabb szakirányú továbbképzéseink, amelyekre nagy hangsúlyt helyezünk, és most a keresztfél évben is meghirdettük, az innovatív KKV vezetés, illetve a mesterséges intelligencia alapjai szakirányú továbbképzési szakok.
Elkezdődött a házasság hete, mely február 10-től 16-ig tartó 6 napos programsorozatot kínál az egrieknek és a térségben élőknek, a Keresztények Egerért összefogás szervezésében. Kulcsmondatuk idén, hogy bátran és büszkén kiállnak az Isten szívéből származó szövetség mellett. Petsz Renáta szervezőt hallják.
Amellett, hogy házasságban élünk sokan, és én magam is, és élvezem annak a nagy sok örömét, és tapasztalom annak a harcait, a kihívásait, és azt látjuk, hogy a házasság az amellett, hogy egy hatalmas öröm, egy nagyon nagy munka is, és szeretnénk ebben a hétben nem csak ünnepelni, hanem eszközöket is adni az ide látogatóknak, hallgatóknak arra, hogy hogyan tudják még jobbá, még szebbé, bensőségesebbé, intimebbé tenni a házasságaikat. Hiszem azt, hogy ez az egy hét arra nem elég, hogy egy házasságot helyrehozzon, ha éppen probléma van, arra sem elég, hogy muníció legyen egy évre, de arra mindenképpen, hogy a figyelmet felhívja arra, hogy érdemes dolgozni a házasságokon. Én azt gondolom, hogy egy házasság mindig lehet jobb és jobb, és talán ezért is jók ezek a házasság heték, hogy lehet mindig jobbá és jobbá tenni, és erre nagyon jók ezek, hogy ilyen inspirációk, ötletek, kapcsolódások, mert nagyon sokszor tudunk egymáshoz is kapcsolódni, és beszélgetések, barátságok alakulnak ki, és hadd mondjam itt, hogy például évről évre olyan kapcsolatokat fedezünk föl, hogy jé, egy éve nem láttalak, de jó, hogy újra itt vagy, és igaz, hogy egy évig nem találkoztunk, de milyen jó, hogy például ilyenkor ez összehoz bennünket.
Izgalmas kötetbemutatóra invitálja az érdeklődőket az Egri Pródi Sándor könyvtár. Az Egri Líceum a magyar oktatás történetében című kiadványt szerdán 16 óra 30 perctől ismerhetik meg a szerkesztők jóvoltából. A programról Kelemenné Csuhai Zsuzsanna, a könyvtár szolgáltatási igazgató helyettese tájékoztat.
Az Egri Líceum a magyar oktatás történetében, ez a cím szerintem már sokaknak mond valamit, hiszen már meg is jelent a kötet, és az egyetem történettudományi tanszékének munkatársai szerkesztők jelent meg. 2024-ben ugyanis a Líceum, az egyetem már 250. éves tanítási évfordulójára készül, és a hazai oktatás történetében igen ritka, hogy ugyanabban az épületben a megnyitása óta folyamatosan van oktatási tevékenység. Nagyon érdekes, gyönyörű, reprezentatív kiadvány kerül bemutatásra. A kezdetekhez képest csaknem ugye negyed évezred telt el, és az alapító püspök elképzelése megvalósulhatott. Ezt a tényt szemlélteti illusztrációkkal és leírásokkal a kötet. Egyetemnek szent intézmény 2016-ban kapta meg a rangot, és 21-ben került katolikus egyházmegyei fenntartásba, és hogy milyen utat is jár be ez idő alatt, erről szól a kötet, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit szerdán délután 16:30-ra a kötet bemutatóra.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Mindenütt tegyék le a fegyvert és hallják meg a békét kérő népek kiáltását, kérte Ferenc pápa vasárnap délben. A Szentatya, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok jubileuma alkalmából a vatikáni Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepélyes szentmise végén elimádkozta a hívekkel a vasárnap délben szokásos Máriaimát, az Úrangyalát. Emlékeztetett arra, hogy az egyház tanítása szerint a katonáknak a népek biztonsága és szabadsága fölött kell őrködniük. Ferenc pápa hozzátette: testvéreim, imádkozzunk, hogy béke legyen a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben és az egész Közel-Keleten, Myanmarban, a kongói Kivu tartományban, Szudánban. Mindenütt tegyék le a fegyvert és hallják meg a békét kérő népek kiáltását. Bízzuk imáinkat Szűz Máriának, a béke királynőjének közbenjárására, fogalmazott Ferenc pápa. A Lurdi Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mind fogalmaz: A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki: a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. Majd üzenetében Ferenc pápa a betegek mellett a róluk gondoskodó testvéreket is megszólítja. Most ebben a jubileumi évben különösebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára, az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja a szeretetben az egész társadalom kórusát, egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Fogalmazott Ferenc pápa a betegek 33. világnapjára írt üzenetében. Egerben, a betegek világnapja alkalmából a fájdalmas anya szervit a templomban február 11-én, kedden 17 órakor dr. Ternyák Csaba egriesek szentmisét mutat be a betegekért és az egészségügyben dolgozókért. Ez alkalommal az idős beteg hívek a betegek szentségében részesülnek. A Heves vármegyei Markot Ferenc kórház vezetése és munkatársai is részt vesznek a szertartáson, amelyet a Szent István Rádió közvetít. Magyarországon február 9-e és 16-a között 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Idén már több mint 60 településen közel 200 programmal várják az érdeklődőket határon innen és túl. A Nagy-Britanniából indult és már több mint 20 országban jelenlévő mozgalom a házasság a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is. Hazánkban idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. Hamarosan egy 4 fejezetből álló könyvet ismerhetnek meg az olvasók, Tisztelet az elődöknek címmel. Az írásokat a több mint 550 évből a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébánia káplánja készítette el, a jászok, a ferencesek és Mátyás király kapcsolatáról. A részletekről Varga Kamil ferences káplánt hallják.
Igazából a 4-es számnak önmagában nincs jelentősége, hanem annak, hogy több mint 550 évvel ezelőtt fixen letelepedtek a ferencesek Jászberényben. Mátyás király és Igari Fábián tartományfőnök kértek engedélyt a pápától, hogy a kolostort és a templomot elfoglalhassák. Ebből a több mint 550 évből egy néhány tanulmányt készítettem, amelyek úgy, ha nem is az egész kort ölelik föl, de hát mégis megemlékeznek arról, hogy milyen jól megvoltak együtt a jászok meg a ferencesek. Ez különösen az én életemben igaz, hiszen én mind a két kategóriába beletartozom, jász is vagyok, meg ferences is. Az újságíró iskolában mondták, hogy a témák mindig az utcán hevernek. És Mátyás királyról esett szó a televízióban is, rádióban is, talán még az írott sajtóban is, és akkor gondoltam, hogy egy fejezetet én is hozzáteszek ehhez, Mátyás király hitének alakulásáról, biztos sokkal kevesebben emlékeztek meg, így aztán gondoltam, hogy majd én ezt a kérdést megvizsgálom, kiegészítve azzal, hogy a vallásosságán belül a ferencesekhez hogyan kötődött. Hát mivel ezek a levéltári anyagok zömmel latinul íródtak, én pedig magyarul is nehezen tudok, nem hogy latinul, így kénytelen voltam a forráskiadványokat felhasználni. Elődeim, nagy tudású történészek lefordították, vagy kiadták nyomtatva Mátyás királynak a levelezését, főleg ezeket használtam fel. Életrajzi adatokban elszórtan néhány helyen szerepel egy-két dolog, és ezeket próbáltam úgy jól összegyűjteni. Ő egy ember volt. Voltak hibái, jó tulajdonságai. Talán a történelem folyamán kicsit idealizáljuk az ő életét, politikáját, minden egyéb dolgot, de hát ő is mégiscsak egy teljes egészében egy ember volt, hibáival, nehézségeivel és jó tulajdonságaival együtt, hiszen Mátyásról általában az ő pozitív dolgait emlegetjük föl, különösen az, hogy 1490 után sok nehézség, szomorúság, bánat, főleg aztán Mohácsi vész következett az országra, ami egy teljes tragédiai és csőd volt. Tehát ő egy igazi ember volt, korának embere, amit tudott, megtett.
Ipolyi Arnold 1823 és 1886 között élt, emlékezete címmel a Tudós Pap értékteremtő, értékmegőrző életéről és munkásságáról jelent meg kiadvány. A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a História Ecclesiastica Hungarica Alapítvány szervezésében könyvbemutatón ismertették az Ipolyi Arnold emlékezete című kötetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen február 6-án. Születésének 200. évfordulóján az Egri Főegyházmegyében konferenciával emlékeztek Ipolyi Arnoldra, aki 1860-tól 12 éven át a Főegyházmegye papjaként szolgált. A jelen kötet az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát közli. A megjelenteket Zombori István történész köszöntötte, rámutatott, a kötet hozzájárul ahhoz, hogy Ipolyi Arnold munkássága és jelentősége teljesebb képet adjon és fennmaradjon az utókornak. Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett arról beszélt, hogy mit köszönhet Eger Ipolyi Arnoldnak. Benedek pápa költői kérdését idézve, miszerint ha Európából elvennék azt, amit a kereszténység adott a kultúrában, művészetekben, építészetben, a zenében, akkor vajon mi maradna? A kereszténység talaján született meg az az Európa, amelyben élünk. Ha erre alkalmazzuk ezt a mondást, akkor is helytálló, hogy vajon mi maradna Egerből, ha elvennénk azt, amit a katolikus egyház adott hozzá. Ipolyi Arnold is sokat tett a műemlékvédelem, a művészetek pártolásáért, valamint az egyetemen is bevezetett néhány képzést. A Bélhámorkúti apátság templom első részletes leírását is neki köszönhetjük. Most Ternyák Csaba egriérseket hallják.
Ez a kötet lényegében annak a konferenciának az anyagát foglalja össze, és igyekszik Ipolyi széleskörű tevékenységét bemutatni a szakavatott szakértőknek az írásai alapján. Már Hoppál Péter előjáró beszéde leszögezi, hogy ennek a kötetnek a célja a tudós pap szellemi hagyatékát felfedezni és értelmezni. Gazdag ez a hagyaték, és nagyon széleskörű. Egyfajta tudós polihisztornak is tekinthető, úgy látom, hiszen annyiféle témakörben mozgott otthonosan, és segített sokakat abban, hogy tudósként tovább folytassák azt a munkát, amit ő számos területen úttörőként elkezdett. Itt a műemlékvédelem, a mesék, a mondák, lehetne sorolni, szinte minden cikk, ami ebben a könyvben található, az egy-egy új területre mutat rá. Ugyanakkor ő egy tudós pap volt, és hát óhatatlanul én papként azért mégiscsak úgy tekintek rá, mint egy papi emberre, mint egy püspökre, aki ilyen szempontból számomra is példa, hogy hogy lehet az, hogy valaki papként, püspökként ilyen tudós munkát tud végezni. Ritkán fordul elő az papok és püspökök között a mai világban, hogy hasonló teljesítményre lennénk képesek. Általában a papi embereket a lelkipásztori szolgálat vagy az egyházkormányzati feladatok elragadják, még azokat is, akik egyébként tudós emberek, és hát akkor utána a tudományra kevesebb idejük marad.
Csorba László történész egyebek mellett ipolyi levelezéseiről beszélt, hangsúlyozta, grafomán korszakban élt a tudós pap. A levelezésekből a köztörténeti folyamatok apró mozzanatait, valamint a személyiségének az írásban megnyilvánuló képét is rekonstruálni lehet. Szulovszky János történész, a kötet szerkesztője hangsúlyozta, nem a mai kor tudása alapján, hanem a korabeli ismeretek szerint kell értékelni elődeink munkásságát. Hiszem, hogy a Szentlélek vezette ipoit, azért tudott észrevenni olyan dolgokat, amit mások nem láttak meg, mert hűséges és engedelmes eszköze volt a Szentléleknek. Nyitott volt a múltra, sokat olvasott, Bécsben tanult, ahol a világegyházban, nagy rendszerben, nagy távlatokban gondolkodtak. Ez hatott életére és munkásságára. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer. Közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Sinkovics Andrea, Klész Beáta és Kriston Tamás. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A Debreceni Sportcentrum Kft. Veszi át a Margit téri úszoda üzemeltetését. Értékelte a tavalyi szezont és szervezi az ideit az FC 60 labdarúgó csapata. A Magyar Diák Sport Szövetség közzétette a 2023-24-es tanév Netfit mérési eredményeinek elemzését. 20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita kézilabdázó. Ráemlékeztek a napokban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Sportcentrum Kft. Veszi át a Margit téri úszoda üzemeltetését, számolt be róla Sánta János önkormányzati képviselő. Mint írja, a Vízmo által megvásárolt bérletek június 29-ig felhasználhatóak. A bejegyzésből kiderül az is, folytatódnak az úszótanfolyamok, és továbbra is biztosított lesz a lakossági úszási lehetőség. Értékelte a tavalyi szezont, és szervezi az idejét az FC 60 labdarúgó csapata. A tervek szerint a játékos állományban is változások válnak szükségessé. A részletekről Offela Zoltánt, az FC 60 elnökét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Elnökként mindig von az ember egy ilyen értékelés 2024-ről, aztán tervezi a 2025-öt. Mielőtt ráfordulunk arra, hogy hogy tervezitek, mert rövidesen indul márciusban majd már a foci szezon, az értékelésről. Hogy látod az FC 60 működését, így 2024-es szemszögből, hogy sikerült? Aztán térjünk majd rá arra, hogy hogy készültök márciusban megnyitni a foci szezon.
A futball szempontjából a 2024 az a felnőtt csapatot nézem, nem hogy sikerült a őszi zárás, hogy mi szerettük volna. Ebben a csapatban sokkal több volt. Valami hiányzott ahhoz, hogy a teljesítményünk az eredményesebb legyen. Most jelen pillanatban ugye kieső helyen vagyunk, hátulról a harmadikak, ugyanannyi ponttal, mint aki már nem kieső, tehát ott halt verseny van a Debrecennel. Változtatnunk kell játékos állományban, hogyha azt akarjuk, hogy egy kicsit felfrissüljön a társaság. Ezen dolgozunk, a kapcsolatainkat próbáljuk megmozgatni. De nem egyszerű a dolog, mivel hatalmas a konkurencia, nagyon igényesek a játékosok, akiket megkerestünk, és nem biztos, hogy a mi lehetőségeink ezt.
De akkor most már ebben a szezonban gondolkodtok abban, hogy játékosok fognak cserélődni, elmenni, érkezni.
Három játékos szeretnénk, olyan komoly játékost, aki maga a játékunkat stabillá teszi. És elsősorban itt a góllövés az, ami nekünk rosszabbul ment. Védekezésben kiváló teljesített a csapat, mert amit kaptunk, 21 gólt. Ennyit kaphat a csapat 17 mérkőzésen, de a góllövéssel 15 góllal az nagyon kevés. Tehát 17 mérkőzésen 15 gólt lőni, az kevés. Tehát nincs egy gólnyi átlagunk sem. Úgyhogy ezen kell javítanunk majd.
És meg hogyha most a realitást talaján álltok, akkor most nyilván a vezetőedzővel is összedugjátok a fejeteket, és értekeztek, tárgyalások elkezdődtek már esetlegesen?
Így van. Megkerestünk több játékost, hát volt, akit nagyon szerettünk volna, de a vetélytársak azok erősebb ígéretet tettek.
Anyagi
vonzata van. Igen, de van egy szint, amit már nem tudunk überelni, tehát nem akarok olyan helyzetbe kerülni, ami teljesíthetetlen. De lesznek még lehetőségeink, biztos vagyok benne, és megtaláljuk azt a három főt, akire nekünk szükségünk lesz a rajtig.
A Magyar Diáksport Szövetség közé tette a 2023-24-es tanév Netfit mérési eredményeinek elemzését. A fittségi mutatók javulnak, kimagaslik az aktív iskolák fejlődése. Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs vezetőjét hallják.
10. alkalommal történt meg a diákok fittségének a felmérése Magyarországon, az általános és a középiskolákban. Vannak kevésbé jó és jó hírek is, és mind a kettő is egyben. Az, ami az elmúlt évek tendenciáit illeti, mint ahogy sok más területen, a COVID itt is rossz hatással volt a diákok fittségi állapotára, és a 2019-es tanévtől kezdődően volt három nagyon rossz hatásfokú tanév, és amikor újra mértünk 2021-22-ben, tehát amikor vége lett a járványnak, egy erőteljes zuhanás látható a diákok fittségi állapotában. A jó hír az az, hogy innentől kezdve, hogy a gyerekek visszatértek az iskolába, újra voltak testnevelési órák, és újra elindultak a sportfoglalkozások, visszapattanás látható, tehát egészen a 21-22-es tanévtől kezdődően folyamatosan javulnak az eredmények. Ez azóta ugye már a harmadik tanévben került sor a mérésre, de el kell, hogy mondjuk azt is, hogy bármennyire is szép ez a növekedés, sajnos még mindig nem ért el a fittségi szint a pandémia előtti szintet. Ezek a jó eredmények, amelyek így az elmúlt 2-3 évre kimutathatók. A felmérési időszak az minden évben január elején kezdődik, és egészen a tanév végéig tart, magának a teszteknek az elvégzése kicsit korábban befejeződik, de az eredményeknek a felvitele a rendszerbe az kitart egészen a tanév végéig, tehát elindult a jelen tanévnek a mérési időszaka, úgyhogy mostantól kezdve a testnevelők végzik ezeket a felméréseket, és a tanév végén, amikor lezárul a rendszer, a kollégáink akkor kezdik el az elemzést, és ugyanígy el fog készülni ennek a tanévnek is majd az elemzése. Az elmúlt egy évben az aktív iskolák részéről még inkább pozitívan értékelhetők. Ez az aktív iskola program most már 423 iskolát érint országszerte. Az elmúlt tanévben 300 iskolával indult el, és ez így folyamatosan bővül. A gyerekek létszámát illetően ez 130 ezer gyermeket jelent, közel 130 ezer gyermeket, országszerte, és azt a pozitív eredményt láttuk, miután a fittségi eredményeket ugye ezekben az iskolákban is megmértük, hogy míg a programba való belépés előtt ezekben az iskolákban a fittségi állapot az országos átlag alatt volt, egy év elteltével, amit az iskolák a programban eltöltöttek, a fittségi indexük az országos átlag fölé emelkedett. Tehát ez azt mutatja, hogy azok a program elemek, amelyeket mi az aktív iskola rendszerben bevezettünk, és az iskolák nagy lelkesedéssel alkalmazzák, ezek rendkívül hatékonyak, mert szemmel látható és számokban kimutatható az a hatékonyság, ami a fittségi állapotában a gyerekeknek megmutatkozik. Kifejezetten ebben az aktív iskola programban hatalmas lelkesedést látunk a diákok és a pedagógusok részéről is. Ez egy nagyon átfogó, több elemre alapuló rendszer, amely sokféle oldalról megtámogatja azt, hogy a gyerekeknek minél több minőségi és mennyiségi növekedés következzen be ugye a testmozgásukban, tehát hogy az iskolai keretek között minél többet tudjanak mozogni, és ezek minél élvezetesebbek legyenek. Nyilván ennek köszönhető, hogy mind a pedagógusok örömmel és szívesen csatlakoznak, és végzik az ezzel kapcsolatos plusz feladatokat, és a gyerekek is nagyon élvezik. Ugye már önkéntes csapatok is alakulnak, akik segítik a pedagógusok munkáját abban, hogy a társaikat meg tudják mozgatni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív eredményt tudunk elmondani, és így, ahogy mondtam, a számok is beszédesek, és nagyon sok jó eredményt mutatnak. De mi nem csak ezeket nézzük, hanem azt a közösségformáló erejét is ennek a programnak, amely szemmel láthatóan alakul. Tehát például egy Facebook csoport is kialakult ugye az elmúlt másfél tanévben, már 1300 tagja van, ennyi pedagógus csatlakozott be ebbe a Facebook csoportba az aktív iskolák részéről, és itt napi rendszerességgel zajlik egymás lelkesítése, a jó gyakorlatok megosztása, tehát nagyon sokat tanulnak az iskolák és a pedagógusok is egymástól, és ez azt mutatja, hogy tényleg viszik előre egymást, összekapcsolódnak online, illetve személyesen is. Tehát az a fajta közösségépítés, amit mi eredetileg elképzeltünk, az tényleg meg tud valósulni.
20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó emléke előtt egykori iskolájában, a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban gyertyagyújtással tisztelektek. Tordai István Tamásné, Nagy Ildikót, a gimnázium igazgatóját hallják.
Minden évben nem csak a kerek évfordulókon emlékezünk meg Anitáról. A kézilabdás lányok mindig eljönnek ide januárban, és gyújtanak egy gyertyát az emlékére, illetve a Kölcsei DS-e alapította egy Kulcsár Anita emlékdíjat, amit évente megkaphat a legjobb kézilabdázó itt az iskolában, illetve a kerek évfordulókon egy kicsit szélesebb spektrumon emlékezünk meg róla, mint hogy most is. Még mielőtt bekerülnek a Kölcsébe a gyerekek, akkor bejárják az iskolát, és akkor ezt az emléktáblát is megmutatjuk nekik, és akkor innen tudhatják, hogy ki volt ez a Kulcsár Anita legalábbis. Az, hogy kézilabdázó volt, és hogy Kölcsés volt, és a világ egyik legjobb kézilabdázója volt.
Mint a világ legjobbjának megválasztott játékos nevelőedzője, Hadobás István elmondta, élete nagy ajándékának tekinti, hogy 4 évig tanítványának tudhatta Kulcsár Anitát.
Csodálatos emlékeim vannak Anitáról, nagyszerű volt vele dolgozni, őszintén mondom, életem nagy ajándékának tekintem, hogy mi összetalálkoztunk. Ugye őt a Vasváriba szerették volna gerelyhajítónak képezni, és ő helyette a Kölcseit és a kézilabdát választotta, és nagy büszkeség, hogy 4 évig én valamit segíthettem neki a pályafutása kialakulásában, amiről ő mindig nagyon-nagyon szépen nyilatkozott, bármikor találkoztunk, mindig elismerte azt a 4 évet, úgyhogy csak jó emlékeim vannak Anitáról, és hát egy szomorú apropó, hogy 20 éve ment el. Bármikor találkoztunk később is, amikor már végzett az iskolából válogatottként, mindig ugyanott tudtuk folytatni a beszélgetést, óriási elismerés volt számomra, hogy meghívott az esküvőjére, nekem adta az első válogatott mezét, Sydney-i olimpiáról képeslapot küldött, aztán adott egy olyan fényképet, amelyik válogatott mezben készült róla, és az volt ráírva, hogy kedvenc edzőmnek, nagyon sok szeretettel Kulcsár Anita. Tehát ezek mind-mind olyan relikviák, erekék, amelyek azt jelzik, hogy valóban többek voltunk egymásnak, mint egy edző-tanítvány kapcsolat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Szervita templomot, ahonnan szentmisét közvetítünk a betegek világnapján, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Imádkozzanak velünk!
Thank you. Thank you.